Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Hitvallásunk tanítását hallgatjuk most meg, a Heidelbergi K.T. 20. úrnapjának kérdését és feleletét Korompai Gábor presbiter testvérünk, presbiteri jegyző olvassa ma közöttünk. Ez a kérdés az apostoli hitvallás magyarázatát adja, azon belül is ahhoz kapcsolódik, amit a Szent Lélekkel kapcsolatosan vallunk.
Mit hiszel a Szent Lélekről? Hiszem először, hogy ő az atyával és a fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hit által, Krisztusnak és minden ő jó téteményének részesévé tesz, vigasztal és velem marad mindörökké.
Isten igéjét Márk evangéliumának első fejezetéből olvasom. Márk evangéliumának első fejezetéből a 16. verstől a 20. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen Márk evangéliuma első fejezetének 16. versével kezdődően ezt találjuk megírva. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. És így szólt hozzájuk Jézus: jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, az Ebedeus fiát, és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Isten áldó szeretete magyarázza nekünk az ő igéjét, hogy azt megérthessük, és személyes üzenetet vehessünk abból. Gyertek, testvéreim, fennállva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy szent lelked által Krisztusnak és minden ő jó téteményének a részesei lehetünk. Nem csak úgy, hogy olvassuk most az evangéliumot és halljuk a fülünkkel azt, ami egykor megtörtént itt közöttünk, hanem úgy is, hogy megérthetjük lelked által azt, hogy mit üzen ez nekünk. Arra kérünk téged, hogy tégy bennünket alkalmassá szólásra, és a te igéd meghallására egyaránt. Mindenekre képtelenek vagyunk. A mi életünk olyan sok mindennel van tele, olyan sok minden foglalkoztat bennünket, és noha látszólag most itt vagyunk a te szent színed előtt, mégis te, aki ismered a mi szívünket, ismered a mi gondolatainkat, jól tudod, hogy mennyi minden foglalkoztat bennünket. Bocsáss meg nekünk azt is, hogy úgy jövünk ide eléd, hogy azt várjuk el, hogy te arról beszéljél velünk, ami bennünket foglalkoztat. Engedd, hogy megértsük, meglássuk azt, hogy te vagy az ég és föld ura. S téged szavadban nem korlátozhatunk. Neked semmit elő nem írhatunk mi, bűnös emberek. Hanem sokkal te inkább örülnünk kell annak, ha te szólsz és beszélsz, s taníts bennünket arra, hogy mi magunk adjunk neked igazat, ismerjünk el téged, aki arról szólsz velünk, amit te fontosnak tartasz. És mivel te a szívek vizsgálója vagy, és igazgatója a mi életünknek, sokkal te jobban tudod azt, mire van igazán nekünk szükségünk. Így akarjuk ma is átvenni tőled azt, amivel te tanítasz bennünket, amivel táplálsz bennünket. Ezért segíts, hogy meg tudjuk magunkat üresíteni, és a te szavadra, a te szavad meghallására tegyél egészen készté és fogékonnyá bennünket. Köszönjük, hogy olyan sokszor megtapasztalhattuk már azt, hogy ebben áldás van, hogy amikor igazat adunk neked, akkor abból mindig jó származik a mi életünkbe. Juttasd mindezt eszünkbe, hogy ma sem legyünk kemény szívűek és ellenállóak. De ugyanígy könyörüljél meg azokon is, akik velünk együtt összejönnek szerte a világon, itt Budapesten is, és különösképpen is a Kalauzál utcában. Áld meg az ige hirdetőt és az ige hallgatókat egyaránt, alázatos szívvel, befogadásra kész lélekkel. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy szólhatunk, köszönjük neked a szabadságunkat, és köszönjük te neked azt, hogy ismerhetünk téged, a világ mindenség urát. Fogadd ezért a mi hálánkat és dicsőítésünket. Amen. Dicsőítsük Istent, ahogyan be is fejeztük imádságunkat, a 228. dicséretünk első és második versének éneklésével. A 228. dicséretünk első és második versét énekeljük tehát. Jehova, csak néked éneklek. Isten igéjét Márk evangéliumának második fejezetéből olvasom. Márk evangéliumának második fejezetéből a 13. és 14. verseket. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá, kövess engem. Az pedig felkelt, és követte őt. Hát sok minden történt velünk talán az elmúlt hét folyamán, és az elmúlt hétvége folyamán is. Nekem különösen is megütötte a fülemet egy hír. A hétvégén itt volt Magyarországon egy európai szocialista politikus, aki tanította a ráfigyelőket arra, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Ez igazán megütött engem, mert gyakorlatilag a szocialista politikusok és maga az az elv, amin ők állnak és építkeznek, egy materialista ideológia. És furcsának tartom, ha valaki ő közülük bennünket, magyar keresztényeket arra oktat és tanít, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. Azt gondolom, hogy a testvérek velem együtt látják és tapasztalják azt, hogy ezt a jelzőt nagyon sokan aggatják magukra, főleg az utóbbi időben, és mindenki elvárja, hogy amikor úgy szól, hogy ezt állítja magáról, én is keresztény vagyok, akkor a szavának mindenki hitelt adjon, azelőtt mindenki leboruljon, és hát azt az üzenetet, amit ezzel a címkével fölcímkéz, szentírásként fogadjuk. Ezért is kell nekünk újra és újra tisztáznunk magunk előtt is, hogy mit jelent kereszténynek lenni, mert akkor rögtön tudni fogjuk azt, hogy egy igazi keresztény szól hozzánk, vagy csak valaki, aki most ilyen-olyan okból a magára biggyezti ezt a jelzőt, én is keresztény vagyok. Lehet azt tudni, hogy ki a keresztény? Egészen biztosan meg lehet állapítani azt valakiről, hogy keresztény vagy nem keresztény? Egy olyan világban élünk, ahol 100-ból 99 válaszoló azt fogja mondani, hogy ezt nem lehet megállapítani. Mert arra tanítottak bennünket hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül a rendszerváltás óta, hogy nem szabad ítélkezni. És azt a gondolatot ültették-e mindannyiunk fejébe, hogy akinek markáns véleménye van, az szélsőséges, az kerülendő. Testvérek, meg lehet állapítani azt, hogy valaki keresztény vagy nem keresztény. Hadd menjek egy kicsit szembe azzal a közvéleménnyel, aminek sokszor mi magunk is az áldozatai vagyunk. Pontosan lehet tudni, hogy valaki keresztjéne vagy nem keresztjén. Mert kereszténynek lenni azt jelenti többek között, hogy Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. Az, ami hatalmas problémánk, hogy ezt a két dolgot az egyház történetében és a mai világban is az emberek általában ketté választják. Mást jelent kereszténynek lenni, meg mást jelent Jézus tanítványának lenni. De testvéreim, a Biblia nem választja ketté. Sőt, azt mondja, hogy a kereszténység egyenlő azzal, hogy Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. És ha nem vagyunk Jézus Krisztus tanítványai, akkor maximum csak névleges keresztjének vagyunk, és névleges keresztjének lehetünk. Akkor csak magunkra vettünk egy jelzőt, magunkra ragasztunk valamit, amik valójában nem vagyunk. De hogyan lehet Jézus tanítványává lenni? Mit jelent Jézus tanítványának lenni? Hol kezdődik ez az egész? Hova fut ki? Meddig Jézus tanítványa az ember? Hát az evangélium, amit olvasunk ezekben a napokban, ebben is segít bennünket eligazodni. És segít, hogy tisztázódjon a mi szívünk, a mi gondolkozásunk elsőrenden önmagunkról, hogy mi vajon tényleg tanítványok vagyunk, vagy csak névleges keresztjének vagyunk. És ha ezt jól látjuk, akkor meg fogjuk tudni ítélni a többi emberről is, ha ez szükséges, hogy ő valóban Jézus tanítványa-e, vagy csak egy névleges keresztjén. Nem dolgunk az, hogy ezt megítéljük, de olykor szükséges, hogy ezt megítéljük. Olykor ki se tudjuk kerülni, mert itt mindenki a maga bizonyítványát állítja ki. És egyszer ma azt mondja valaki magáról, hogy ő keresztjén, akkor meg fogjuk látni, hogy a Biblia alapján vannak normák, amiknek az életében teljesülnie kell. És hogyha azok nem teljesülnek, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ő csak egy névleges keresztjén. Ő csak valamilyen érdekből, elképzelésből, vagy téves gondolatból, vagy jóhiszeműségből állítja magáról azt, hogy keresztjén, de valójában nem az. Hogyan lettek a tanítványok az első keresztjénekké. Hogyan kerültek ők ebbe a helyzetbe? Ahhoz képest, hogy milyen életre szóló változást hozott ezeknek az embereknek, akikről olvastunk az életében az, hogy Jézus követői lettek, az evangélium végtelen egyszerűséggel állítja elénk ezt az eseményt. Én azt gondolom, hogy talán itt a jelenlévők többsége átment már azon, hogy választottunk magunknak foglalkozást, hivatalt, vagy egyik munkahelyről át kellett menni a másikra, azaz olyan döntéseket kellett hoznunk, ami jelentősen befolyásolta a mi egész egzisztenciánkat. És talán mindannyian átmentünk azon, hogy ez mennyi töprődéssel jár, mennyi gondolkozással jár, mennyit beszélgettünk erről egymással, másokkal, hány tanácsot kértünk ki, és ha ezt el kell mondani, akkor noha röviden is össze tudjuk foglalni, hogy na, munkahelyet váltottam, de ha valaki részletesebben is kíváncsi rá, akkor hosszan-hosszan tudunk arról beszélni, hogy hát mi volt az oka, hogy ment ez végbe, milyen érveket vettem számba, hogyan jutottam el végül is oda, hogy egyik helyről a másikra lépjek. Az, ami itt a tanítványokkal történt, testvérek, nem egy egyszerű munkahelyváltás, hanem valami életre szóló hatalmas döntés, főleg már innen 2019-ből visszanézve, az ő élet sorsukat is lekövetve látjuk ezt, hogy ez valami hatalmas döntés volt. Ehhez képest Márk evangéliuma ezt az egész döntést leírja nekünk néhány versben. Jézus szólt, és azok, akik ezt a szólítást meghallották, elkezdték őt követni. Azért legyünk annyira igényesek, hogy érdekeljen bennünket az, hogy hát miért történt ez meg? Vagy hogyan történhetett ez meg? Mi hányszor szólunk egymáshoz, és nem történik semmi? Hogy van az, hogy ez a Jézus oda ment, szólt ezeknek az embereknek, és onnantól kezdve az ő életük egy teljes fordulatot vett? Azt gondolom, hogy a legegyszerűbb magyarázat az az, hogy hát ezek az emberek nem tudtak ellenállni Jézus szavának. Jézus megszólította őket, és ők nem tudtak ellenállni ennek a szónak, muszáj volt fölkeljenek és menjenek Jézus után, hogy az ő követésébe álljanak. Ez igaz lehet, de csak az egyik részét domborítja ki ez a válasz annak a csodálatos eseménynek, amiről itt olvasunk, hiszen itt elhívásról van szó. Bizonnyal föltűnik a testvéreknek, ha ott van előttünk a Szentírás, hogy Jézus úgy beszél ezekhez az emberekhez, jöjjetek utánam. Vagy azt mondja később Lévinek, kövess engem. Ez nem valami fajta parancsszó, hanem egyfajta hívás. A hívás és a kényszerítés között óriási különbség van. Ha abban az eseményben, ami történik, hogy emberek ott adják a hálójukat, ott adják a munkatársaikat, és elszegődnek Jézus követésére, ha ebben az eseményben egyedül Jézus ellenállhatatlanságát látjuk, akkor azt kell mondani, hogy ő valami fajta kényszert alkalmazott, és ha ez így van, akkor vádolhatnánk Jézust azzal, hogy erőszakosan beleavatkozott emberek életébe. Nem szeretjük ezt a szót még hallani se, hogy kényszerítés. A modern ember végképp nem szereti hallani ezt a szót, hogy kényszerítés. De ha azt mondjuk, hogy ők nem tudtak Jézusnak ellenállni, és akkor úgy mentek utána vakon, akkor ebből logikusan az következik, hogy Jézus kényszerítette őket, valamilyen módon úgy befolyásolta az életüket, hogy ők nem tudtak ellenállni, és akkor is kérdéses ez az eljárás, hogyha végül ezek a tanítványok nem jártak rosszul. Megpróbáljuk Jézust fölmenteni, hogy hát ő végülis jót akart ezeknek az embereknek. De ha kényszerítette őket, akkor az egész végeredménytől függetlenül maga ez az eljárás nem jó ízű, nem elfogadható. Ha ez így van, azért is veszélyes, mert akkor bárki mondhatja azt itt közöttünk, hogy lennék én Jézus követője, csak még nem futott be ez az ellenállhatatlan parancs vagy kérés nekem. És akkor majd Isten ítélő szék előtt is mondhatjuk egyszer, vagy mondhatnánk, hogy követtelek volna én téged, Jézus, ha szóltál volna én hozzám is olyan ellenállhatatlanul, ahogy Péterhez, Jakabhoz, Andráshoz, meg a többiekhez szóltál. De hát nem szóltál, így nem tudtalak téged követni. Kedves testvéreim, mindkét érvelés hamis és megengedhetetlen. Jézus bizonnyal nem kényszerített senkit arra, hogy kövesse. És igaz az is, hogy nem ment meg senkit az az érvelés, majd Isten ítélő széke előtt, hogy hozzám bizony Jézus így nem szólt, és én ezért nem lettem Jézus Krisztus követője. Az elmúlt vasárnap már szóltunk az evangélium céljáról. Röviden azt mondtuk el, hogy be akarják mutatni nekünk az evangéliumok a názáreti Jézust, méghozzá úgy, hogy ő a messiás, ő az üdvözítő, ő az egyetlen, aki nélkül nincsen üdvösség, és aki nélkül nincsen békesség az atyával, ő áll az evangéliumok középpontjába. Amit Márk a tanítványok elhívását leírva elénk ad, az annak a bizonyítéka, hogy Jézus szavának már a szolgálata kezdetén hatalmas értéke volt. Mindjárt igyekszem ezt megmagyarázni. Olyan értéke volt Jézus szavának, amilyen értéke nincs az emberi beszédnek. Abban az időben sem volt másnak ilyen szava, mint Jézusnak. Ilyen értékes beszéde. Miután Jézus megkeresztelkedett keresztelő Jánosnál, elment a pusztába, ahol megkísértetett, és a kísértésekben győzelmet vett, prédikálni kezdett. Tudják, a testvérek, a világ legszebb és hibátlan prédikációit Jézus Krisztus mondta el. Mert azt mondja róla János, amikor leírja azt, hogy ki volt ez a Jézus, hogy az ige testé lett és közöttünk lakott. Ha néha valaki abba a kísértésbe esik, hogy az álmos tiszteletes olyan szépen prédikál itt nekünk, akkor hadd mondjam magamat megalázva, hogy sehol sem vagyok én ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki 2000 esztendővel ezelőtt eljött és hirdette az igét. Szokták mondani, hogy a tökéletes prédikáció, a tökéletes prédikátor. Testvérek, ez alatt egyetlen egy személyt érthetünk, csak és kizárólag Jézus Krisztust. A testélet igét, aki hirdette az igét. Jánossal, keresztelő Jánossal ellentétben Jézus nem maradt a pusztában, hanem elment Galileába, és az első fejezet 38. versében azt olvassuk, hogy sok helyre ment, az emberek közé ment. János kint tanított a pusztába, és az érdeklődők kimentek hozzá. Jézus másként szolgált, bement az emberek közé, mindenhol hirdette az igét. Zsinagógákban, utcákon és tereken is hirdette az igét, amit így foglal össze röviden Márk, azt hirdette Jézus elközelített az Isten országa. Hogy ezt úgy megérthessük, ahogy egykor a zsidóknak is kellett érteniük, csak egy kicsit jobban benne voltak ebben a vallásos világban, mint mi, Jézus azt hirdette, hogy a rejtőzködő Isten, aki már nagyon sok száz éve hallgatott, nem voltak proféták, nem voltak, akik szólták volna Istennek az élő igéjét. Jézus azt hirdette, hogy ez a rejtőzködő Isten most újra megmutatja nyilvánosan, hogy ő irányít, és ő kormányoz. Magyarán Jézus azt hirdette, hogy noha az emberek talán úgy gondolják, hogy mivel Isten hallgat, már nincs, vagy már nem is igazából tartja kezében a dolgokat, Jézus azt hirdette, hogy Isten most megmutatja, hogy ő az igazgató, hogy ő valójában van. És noha több száz éve csönd van, azért ő kézben tart mindent. Ezt jelenti ez a mondat, hogy elközelített az Isten országa. Most meg fogjátok látni, hogy Isten irányít, kézben tart mindent. Hogy a világon nem csak úgy véletlenszerűen vannak a dolgok, hanem Isten meg fogja mutatni, hogy ő képben van. Ő kézben tart mindent. Ennek a Jézusi szónak, ennek az ige hirdetésnek hatalmas értéke volt. Az emberek nagyon szomjazták ezt. A zsidó emberek különös képpen is, hogy az Isten mutassa meg végre újra azt, hogy ő kicsoda. Nagyon sok emléke volt a zsidó embereknek a történelmükből. Isten kihozta őket Egyiptomból, a szolgaság házából. Megtartotta őket nagyon nehéz történelmi körülmények között. Voltak tapasztalásaik arról, hogy Isten irányít, kézben tart mindent. De most 400 éve már Isten hallgatott. Már nagyon vágytak arra, hogy bárcsak lenne megint valami tapasztalat arról, hogy az Isten nem aludt el. Hogy az Isten nem taszították le a trónjáról ott valahol a láthatatlan világba, hanem hogy ő kormányoz. Jézus meghirdette az embereknek azt, hogy elközelített. Itt van az Isten országa. Most meg fogja mutatni nektek az Isten ebben az időben azt, hogy ő kicsoda. És ennek a szónak hatalmas értéke volt, testvérek. Erre úgy vágyakoztak, mint a sivatagban eltévedt ember egy cseppnyi vízre. Erre az igére. Ne legyünk naívak, testvérek, a leendő tanítványok, mivel ők is Galileában éltek, egészen biztosan hallották Jézusnak a hírét. És hallották azt is, hogy ez a názáreti Jézus, aki ezt hirdeti, az ő ige hirdetését megerősíti jelekkel. Olyan jelekkel, amik azt bizonyítják, hogy itt nem egy szélhámosról van szó, aki jött és jó viccet csinál abból, hogy most bejelenti, hogy itt van az Isten országának az ideje, hanem olyan jeleket produkál, amelyeket Isten erejével tud csak az ember megtenni. Tudták azok, akik ezt hallották ott Jézusról, amiket ő tesz, hogy ez nem emberi erő, ez nem bűvész trükk. Hát itt az Isten cselekszik. És ezek a jelek hitelesítették Jézus ige hirdetését arról, hogy elközelített az Isten országa. Biztosak lehetünk abban, hogyha fizikailag talán életükben ténylegesen először, de valójában már nem először találkoztak Jézussal. Biztos vagyok benne, hogy a tanítványok hallották ezt. Ez egy olyan hír volt, testvérek, amiről mindenki beszélt ott Galileában. Hogy van itt egy próféta, Názáretből, Jézus, aki azt hirdeti, hogy itt van az Isten országa. És nézzétek, jelekkel és csodákkal megerősíti, hogy igaz, amit beszél. Testvérek, ez beszéd téma volt a zsidók között. Ez nem olyan volt, mint a Blick magazin, amit valaki megvesz, többiek nem. Erről mindenki beszélt, mert ez mindenkit érintett. Így a tanítványok is hallhattak erről, és tudhattak Jézusról. Ha nem tudtak volna semmit Jézusról, akkor valóban kényszerítés vagy hitetés áldozatai lettek volna, amikor Jézus megjelent, és azt mondta neki, kövessetek engem, és ők elmentek Jézus után. De nem ez történt. Jézus hívása elhangzott, és noha az evangélium nem foglalkozik ezzel, de ezeknek a leendő tanítványoknak, annak a négynek, meg később majd annak az egynek, akiről olvastam, dönteniük kellett. Jézus hívása elhangzott, kövess engem. Jézus hívása elhangzott, jöjjetek utána. És ezeknek dönteniük kellett. Erre a hívásra valamit válaszolniuk kellett. A döntésük lényege, hogy tudnélik Jézust követik, az, hogy ők akkor, ha Jézust követik, akkor alárendelik magukat Jézusnak. Akkor alárendelik magukat. Most itt nem gyerekekről olvasunk, testvérek, hanem felnőtt, meglett emberekről, akiknek egzisztenciája volt, családjuk volt. Nem munkanélküliekről olvasunk, akiknek minden mindegy, csak munka legyen, és végül fizessenek. Itt olyan emberekről olvasunk, akik kint voltak, haláztak, mert ebből éltek. Később megtudjuk, hogy Péternek volt családja, mert az anyósát Jézus meggyógyítja. Tudjuk, hogy ott voltak a családi kötelékek, a munkatársak. Lévinek vámszedő hivatása volt, asztala volt, munkája volt, valószínűleg jó jövedelmező munkája volt. Itt ez a döntés, egy hatalmas döntés volt az életükben, és ez azt jelentette, hogy akkor, ha Jézust követjük, akkor alá rendeljük magunkat Jézusnak. Hiszen Jézus nem arra hívta őket, hogy gyertek és vezessetek engem, hanem mit mondott nekik? Gyertek én utánam. Meg azt mondta, hogy kövessetek engem. Ez azt jelentette, hogy én megyek elől, ti meg jöttök velem oda, ahova én megyek. Én csinálok valamit, és ti abban követtek engem. Együtt leszünk. Ezentúl összetartozunk, de én irányítok. Miért tennék meg ezt a tanítványok? És miért váltanának? Ne essünk abba a hibába, testvérek, hogy azt mondjuk, hát lehet, hogy nem volt éppen annyi hal a galileai tengerbe, a Tibériás tavában, hogy most úgy gondolták, jobb dolog lesz Jézust követni. Ne essünk ebbe a hibába, mert sokan éltek akkor a halászatból, és a Tibériás tengerben még mindig van hal, pedig már 2000 éve eltelt azóta. Abból nyilván meg lehetett élni. Az nyilván jelentett valami biztonságot, annak ellenére is, hogy voltak olyan napok, amikor semmit nem fogtak. Ha mindig úgy lett volna, hogy nem fognak semmit, akkor Jézus nem találta volna ott őket a tópartján. Voltak rossz napok, de ebből alapvetően meg lehetett élni. Miért váltanának tehát? Csak akkor tesz ilyet az ember, ha értékesnek látja az ajánlattevőt, és azt az ajánlatot, amit ad. Ezt soha nem szabad a Bibliában ketté választani. Az ajánlattevőt és az ajánlatot. Jézus maga után hívta őket, és ehhez kapcsolta az ajánlatát, ember halászokká teszlek benneteket. Emberhalászokká teszlek benneteket. A tanítványok már hallottak Jézusról. Tudták, hogy isteni erő lakozik benne. Az ő szájából ez, hogy emberhalászokká teszlek benneteket, hitelesen hangzott. És nem csak hitelesen hangzott, hanem értékesnek is hangzott. A leendő követői már nem azt kérdezték, hogy mit veszítünk, ha téged követünk, hanem azt látták, hogy mit nyernek, ha Jézust követik. Mert ők is csak emberek voltak. Hát amikor döntenünk kell, testvérek, nem ezt mérlegeljük? Mit veszítünk és mit nyerünk? Ezek a tanítványok nyilván a várható nyereségüket összemérhetetlenül többnek és nagyobbnak látták annál, amit ott kell hagyniuk. Valamit megértettek. Az, hogy tulajdonképpen már az is nyereség számukra, hogy Jézus megszólította őket. Hiszen ha még teljességében nem is, de abból, amit tudtak és hallottak Jézusról, abból, amit Jézus hirdetett, már kezdett összeállni bennük a kép arról, hogy ez az Isten fia. Hát ez a Messiás. És ha ez a Messiás megszólít engem, és azt mondja, hogy kövessem őt, akkor ez egy értékes, értékes hívás. Akkor nem érdekes, hogy mit veszítek. Mert akkor tulajdonképpen a nyeresség, amit nyerek, hozzá sem fogható ahhoz, amit én itt hagyok. Ugyaneddig kényelmes volt az életük, mert nem voltak alávetve senkinek. A magam ura vagyok, ez mindig tetszik az embernek, erre mindig vágyunk, hogy a magunk urai legyünk, és ne legyenek mások, akik uralkodnak rajtunk. De most mégis a tanítványok készek erről lemondani, és vállalni azt, hogy Jézus követői legyenek. És elfogadják azt, hogy Jézusnak rendelik ezentúl alá az életüket. Miért tesznek ilyet? Azért, mert látják az értéket abban, aki az ajánlatot teszi, és sejtik és látják annak az értékét, amit ő ígér. De dönteniük kell. A másról és a máskéntről. Simon, András, Jakab, János és Lévi végül jól döntöttek, testvérek. Nem csak hívást és ajánlatot kaptak Jézustól, hanem meghozták életük legjobb döntését. Még akkor is ez volt az ő életük legjobb döntése, a hálóikat, munkatársaikat ott kellett hagyni. Ezért a másért. Követték Jézust. És szeretném, ha megértenénk azt, testvérek, hogy ez ezeknek az embereknek a személyes döntése volt. Jézus megszólította őket, meghívta őket, nem kényszerítette őket, ezeknek az embereknek pedig kellett hozni egy személyes döntést. Sok mindent mérlegeltek magukban, sok mindent átgondoltak, annak ellenére, hogy azt írja itt nekünk Márk, hogy azonnal követték Jézust. Tudjátok, hogy az ember bizonyos nagy helyzetekben az életében rendkívül gyorsan tud gondolkozni. Sokszor van úgy, ha sok időnk van valamit átgondolni, a végén össze-vissza zavarodunk, már tényleg nem tudjuk, hogy mit csináljunk, de amikor kevés időnk van arra, hogy döntsünk, akkor az ember tud valami rettentő gyorsan gondolkozni. Hát akik vezetnek, azok tudják, akiknek van jogosítványuk, hogy hányszor kell nagyon gyorsan döntenünk. És ha mindig ott megállnánk mérlegelni, hogy most mit csináljak, hogy csináljak, stb., akkor még mindig itt állnánk a kereszteződésbe, ugye? Ezek a tanítványok mérlegeltek és döntöttek. Méghozzá Jézus mellett döntöttek. Ez szabad döntésük volt. Ezt a döntést még sokszor meg kellett hozniuk az életükbe. Mielőtt kitennénk a pipát, hogy na ez is megvolt, akkor ezt jelenti tanítványnak lenni, hogy egyszer igent kell mondani Jézusnak. Hadd vigyem tovább a történetet, testvérek, hogy a tanítványoknak ezt a döntést, hogy alárendelik magukat Jézusnak, az életükbe rendkívül sokszor kellett még meghozni, és olykor nagyon kritikus helyzetekben kellett ezt a döntést meghozniuk. Nem mindig sütött a nap ott a Tibériás tenger partján, és nem mindig volt olyan ideális a környezet ahhoz, hogy ők Jézus követői maradjanak. Egyszer azt olvassuk, hogy Jézus azt tanította az embereknek, ami egyébként tökéletesen igaz volt, lám ez a történet is erre példa, hogy az atya hívása nélkül senki sem mehet be az ő országába. Jézus ezt tanította ott az embereknek. És azt olvassuk, hogy az emberek fölháborodtak. És azt mondták, hogy mit beszél ez a Jézus? Hogy az Isten országába nem lehet csak úgy szabadon begyalogolni? Nem akarok semmiféle olyan utalást tenni, testvérek, ami nagyon kézenfekvő, de remélem értitek. Ma az ember ugyanígy gondolkozik, ahogy akkoriban a zsidók gondolkoztak, hogy mindenhez jogom van. Oda megyek, ahova akarok. Az egész világ az enyém. A zsidók azt gondolták, az Isten országa is olyan. Ha van kedvem, akkor oda megyek. Mi az, hogy ha Isten nem akarja, nem hív, akkor én nem mehetek oda? Mi az, hogy van kerítés az Isten országán? Mi az, hogy az az Isten országa? Mit képzel az Isten? És mit képzel Jézus? Azt olvassuk, hogy az emberek annyira pipásak lettek Jézusra, hogy ő ezt tanította, hogy bizony az Isten országában meghívó levél nélkül nem lehet bemenni, hogy ott hagyták Jézust. Annyian hagyták ott Jézust, hogy végül Jézus megkérdezte a tanítványoktól, hogy ti is elmentek? Ti is itt hagytok engem? Ti is megsértődtök azért, mert elmondtam nektek az igazságot? A tanítványoknak ott is kellett hozni egy döntést. Arról, hogy maradnak, vagy mennek. És ők úgy döntöttek, hogy maradnak. El is várjuk tőlük, hogy maradjanak. Hiszen hogy kerültek ők Jézus által az Isten országa közelébe? Úgyhogy az Isten hívta őket. Azt mondta nekik Jézus, kövessetek, gyertek utána. Így kezdődött az egész. Nem ők jelentkeztek Jézussal, hogy mi szeretnénk a te tanítványaid lenni, hanem azzal kezdődött, hogy Jézus megszólította őket. Aztán később nem mindig szerepeltek ilyen jól a tanítványok, amikor dönteni kellett. Nem régen a nagy hét kapcsán beszéltünk a Gecsemáné kertben történt eseményekről, a főpap udvarában történt eseményekről, ahol nem vizsgáztak végül ilyen jól a tanítványok, ahol árulókká lettek, ahol úgy gondolták, hogy az a helyes döntés, ha szaladunk, ha tagadunk, ha háttérbe húzódunk. Jézus azért nem hagyta annyiba. Amikor újra ott járt a Tibériás tenger partján, akkor azt kérdezte Pétertől, szeretsz-e engem? A kérdést szabad fordításba így is hangozhatott volna, követsz-e engem, Péter? Emlékszel, én egyszer arra hívtalak téged itt el, hogy kövess engem, gyere utánam. És akkor úgy döntöttél, hogy alárendeled az életedet nekem, és követsz engem. Most újra megkérdezem. Követsz engem? Akarsz engem követni? És itt van a lehetőség újra, és itt van a te felelősséged újra, hogy döntsél. Kedves testvéreim, a kereszténység, azaz a tanítványság, azzal kezdődik, hogy az ember hallja Istennek a meghívását, az Isten ajánlatát arra nézve, hogy legyünk az ő követői, hogy föladjuk azt az utat, amin eddig jártunk, amerről mi őszüleink a paradicsomban úgy döntöttek, hogy majd tudni fogjuk mi azt, hogy mi a jó, meg a mi a rossz. Nem kell nekünk az Isten. Majd mi ezt egyedül megoldjuk. Tudjátok, mi mindannyian így jövünk erre a világra, és így élünk. Majd mi jól tudjuk. Majd mi még az Istennek is megmondjuk, hogy mit, hogy kellene csinálni. A tanítványság, a kereszténység azzal kezdődik, hogy az ember meghallja ebbe a piszok nagy önállóságába, irdatlan nagy erejébe, meghallja azt, hogy jön Jézus, és azt mondja, kövessél engem. Rendeld alá az életedet nekem. Azzal folytatódik, hogy az embernek ezt értékelnie kell. Tudjátok, az embernek meg kell hozni egy értékítéletet, hogy ezt most én értékes ajánlatnak tartom, vagy nem. Mindenkinek meg kell hozni egy ilyen döntést. Ez érdekel engem, és értékesnek tartom, vagy elengedem? És ha az ember értékeli, akkor majd megszületik a döntés is. Arra nézve, hogy én követlek téged, Jézus. Szeretném újra a szívetekre helyezni azt, hogy aki itt ajánlatot tesz, az nem akárki. Az a názáreti Jézus, aki ma is ezt mondja nekünk, hogy kövess engem, és gyere utánam, ez a názáreti Jézus az Isten fia, a Messiás, akiről azt mondja nekünk a Szentírás, hogy ő az egyetlen közben járó, Isten és közöttünk. Ez nem akárki. Ő nem egy barát, akiből jó esetben van több is. Ő nem egy idegen vezető, aki egy adott pillanatban elvezetget bennünket, aztán utána már boldogulunk magunk is. Ez a Jézus, aki hív bennünket a maga követésére, ez a Jézus az egyetlen közben járó, Isten és közöttünk. Hinni nem egyszeri döntést jelent, hogy oké, Jézus, legyen igazod. Hinni azt jelenti, hogy mindig újra és újra döntünk, te és én. Döntünk arról, hogy Jézus hívásának, Jézus útjának maradunk-e hűséges követői. Igazat adunk-e neki? A Jézus követés, a Jézus tanítványság azt jelenti, hogy a nyomdokaiban maradunk, vele járunk. Nem tévesztjük őt szem elől. És van olykor, hogy az ember félrelép, de tulajdonképpen a tanítványság azt jelenti, és akkor működik helyesen, hogy mi Jézussal egyre jobban beteljesedünk. Egyre szorosabban ott vagyunk mögötte. Mindig egy fél centivel közelebb. A közeledben, Jézus, nem akarok elszakadni tőled. Az igaz tanítvány az, testvérek, aki napról napra, évről évre közelebb van az ő Jézusához. Az a tanítvány jár jó úton. Aki megtanulja a saját tapasztalataiból is, hogy az engedetlenség nem vezet jóra. De a Jézussal való szoros kapcsolat, a nyomdokaiban való maradás, az az én életem legnagyobb áldása. Hadd kérdezzelek meg benneteket az ige hirdetés végén, hogy mikor hoztunk döntést arról, hogy követjük-e őt. Egyáltalán tudjuk-e, értjük-e, látjuk-e pontosan, hogy ki az a Jézus, aki ma nekünk is azt mondja, kövess engem, jöjjél utánam. Értékeljük ezt a Jézust? Értékeljük még az ő szavát? Értjük azt, hogy ő a világ mindenség ura lehajol hozzánk, és a szívünkre beszél, hogy ez mekkora dolog? Értjük ezt még? Fölfogjuk ennek az ajánlatnak a nagyszerűségét? Hogy ő az örök életet kínálja nekünk? Beleremeg még kicsit a szívünk? Mikor hoztunk utoljára döntést arról, hogy Jézus, én követlek téged, hogy én igazat adok neked? Olyan jó lenne ezen a mai napon talán ezen is elgondolkozni, testvérek, hogy tudunk még egyáltalán ilyesmiről? Vagy úgy van, hogy egyszer döntöttem, el tudom mondani, hogy megtértem, én Jézus követője vagyok, és aztán azóta úgy mennek a dolgok valahogyan. Testvérek, kereszténynek lenni azt jelenti, tanítványnak lenni. A tanítványság pedig azt jelenti, hogy szüntelenül újra és újra megharcoljuk harcainkat, és meghozzuk a döntéseinket Jézus Krisztus mellett. És aki ezen az úton nem jár, akinek az élete ebben nem teljesedik, az csak egy címkét ragasztott magára, amin ezáll keresztjén vagyok, de valójában hazudik, félrebeszél, és fogalma sincs az igazságról. Mindenek előtt segítsen az Úr bennünket, hogy amikor az ő szavát, hívását halljuk, akkor kész legyen a mi szívünk a tanítványokkal együtt, látva annak az értékét, aki szól hozzánk, látva az ő ajánlatának kibeszélhetetlen értékét, amit ad és tesz nekünk, odaszánhassuk magunkat ennek a Jézusnak. Imádkozzunk most ezért majd a mi imádságunkban, hogy segítsen ő újra meg újra döntést hozni, amellett a szó és hívás mellett, amellyel keres bennünket. Amen. Gyertek testvérek, most a 299. dicséretünknek énekeljük mind az 5 rövid versét. A 299. dicséretünket énekeljük tehát. Így kezdődik: Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere. Elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan sok mindent hallottunk már te rólad, olyan sokszor talán hallottuk is a te személyesen hozzánk szóló szavadat, mégis bűnbánattal kell előtted megálljunk, mert nem értékelünk téged eléggé. És a világ sokféle értékkínálata között bizony sokszor az utolsó helyre soroljuk azt, amit te nekünk kínálsz. Bocsáss meg nekünk ezt a mi balgaságunkat, vakságunkat, hitetlenségünket. Bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan sokszor nem ismertük föl az alkalmas időt, hozzánk való jóságodat. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk, és beszélj még a mi szívünkre, hogy legyen mire válaszolnunk. Tudjuk, hogy mi sem mehetünk be a te országodba akkor, amikor mi így döntünk. Csak akkor mehetünk be, hogyha te hívsz bennünket. Légy segítségül, hogy az alkalmas időben meg tudjuk neked adni szívünk teljességéből a mi igaz válaszunkat. És ha kételkednénk is te benned, köszönjük, hogy adod nekünk az evangéliumot, az igét, amelyben meggyőzöl bennünket arról, hogy ki vagy te. Ezért arra is kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy nem ismerjük a te ígédet, a te bemutatkozásodat, és csak saját nyomorult kis gondolataink alapján akarunk téged megfogalmazni, és képzelgünk te rólad, miközben olyan egyértelműen adtad bizonyságát annak, hogy te ki vagy. Segíts bennünket, hogy úgy akarjunk téged megismerni és fölismerni, ahogy te eljöttél hozzánk, ahogy te bemutatod magadat nekünk. Búzdíts föl a mi szívünket, és adjál a szívünkbe, kérünk téged, igaz szomjúságot, igédre, igazságaidra, önmagadra. Köszönjük te neked, hogyha már veled járhatunk. Köszönjük te neked, ha elmondhatjuk azt, hogy teljesedik az életünk te veled. De segíts, hogy mind halálunkig folytatódjon ez, és taníts bennünket minden időben hűséggel megmaradni te melletted. Segíts, hogy ne csak névlegesen legyünk tanítványaid, követőid, hanem hadd legyünk azok szívünk teljességéből és mélységéből. Kérünk, így segíts meg bennünket minden döntéseinkben, az elkövetkezendő héten is. Hadd cselekedjünk tudatosan, hadd legyünk határozottak te melletted, életünk minden dolgában. Amen.